most belemegyünk az üzenetbe. Nagyon izgalmas ma is a témánk. Egy kicsit nehéz téma. Nem tudom, hogy milyen várakozással jöttél ma. Ha az interneten böngészed az interneten fönn szokott lenni a honlapunkon az üzeneteknek a címe Mellőre. Tehát meg tudsz, sőt, egy kis ízelítőt is tudsz olvasni bele, 2-3 sort, hogy miről lesz szó az üzenet sorozatban. Úgyhogy ha olvastad, ha előre lestél, akkor tudod, hogy a nőknek a titkairól lesz szó. És nem fogjuk felfedni a nők titkait, nem? Sőt, nem is arról lesz szó, hogy hogyan tudjuk mi férfiak jobban megérteni a nőket, mik azok a titkok, hanem ettől sokkal komolyabb lesz, amitől az én nadrágom tele van. De azt tudom, hogy nem tudom, hogy milyen várakozással jöttél ma, de egészen biztos, hogy a szét lesz robbantva ma. Mert mindannyiunknak vannak titkaink, igaz? Vannak vicces titkok, meg vannak nem vicces titkok. Vannak aranyos titkok, meg vannak nagyon komoly titkok. És most nem az aranyos, meg a vicces titkokról szeretnék nektek beszélni. Egyet tudok, hogy ma mindannyian találkozni fogunk az élő Istennel. És hogyha ettől kisebb a várakozásunk, akkor nem tudom. De én így jövök, és így készülök. És ez az imám, hogy találkozzunk Istennel. Mert amikor találkozunk Istennel, akkor ő valami újat lelep lesz számunkra. Amit lehet, hogy már hallottál, de valószínűleg valami frisset ad. Vagy valami olyasmit megújít számodra, amit már hallottál. És tudhatod, hogy azért van erről szó, mert szüksége van arra, amiről szó van. És lehet, hogy szembesülni fogsz most valami titokkal, amit Isten tud, egyedül én nem. De eszedbe juttatja. Vagy lehet, nem is kell eszedbe juttatni, mert ott kísért minden nap a tükörben, amikor belenéz. És nem tudsz vele mit kezdeni. Úgyhogy egyet kezdesz vele, hogy rejtegeted. Mindenki elől. És nem működik valami. Úgyhogy az egyik legsötétebb titokról fogunk most beszélni, és fogunk beszélni, és ez, amivel azt mondom, hogy egy nő szembesül, de sajnos nem csak nők szembesülnek ezzel, hanem férfiak is, fiúk, és ez a bántalmazás. A nőknek a bántalmazása, a férfiak bántalmazása, tehát fizikai és lelki bántalmazás, és szellemi bántalmazás, és szexuális bántalmazás. És ez egy olyan területe az ember életének, ami ha megtörtént, akkor azt rejtegeti. Arról nem beszél senkinek, és nem mer beszélni senkinek. Ja, úgyhogy most nagyon határozott vagyok azzal kapcsolatosan, hogy azt mondjam, hogy mától kezdve nincs sötétség. Nincs sötétség az életedben. Mert Jézus meghalt érted a kereszten. És feltámadt. És szabad vagy. Szabad lehetsz. A terheidtől, amiket hordozol régóta. Ja. Sátán azt akarja, hogy a fájdalmad megmaradjon. Azt akarja, hogy süllyedj. Hogy azok a sérülések, amiket kaptál, azok megmaradjanak, hogy fájjanak évekig, jusson eszedbe mindig, sajnáld magad. És gondolkozz úgy magadról, mint egy sérült termék, amelyik ott van a polcon, és félre van téve. Selejt. Ő ezt akarja. De Jézus Krisztus miatt ma te szabad lehetsz ettől. Teljesen szabad. Az ő halála és feltámadása által, ő a világ világossága, és ez a sötétség, ami ott van benned ezek miatt, a dolgok miatt, ott Jézus miatt, mivel ő a világ világossága, most világosság lehet végre. Végre. Csak be kell engedni. Mert az ő világossága az olyan, hogy amikor megjelenik, akkor a sötétség, annak menekülnie kell. Egyébként is a világosságnak ez a természete, nem? Hogy a sötétség az nem elmúlik, hanem az a világosságnak a hiánya, a sötétség. És amikor van világosság, akkor nincs sötétség. És ez Jézus számunkra. És harcol az ellen, amit az ördög ránk zúg. Na, úgyhogy ezért mondom, hogy nekem nagyobb várakozásom a mai nappal kapcsolatosan. Nem ismerem ezeket a titkaitokat. Isten ismeri. És ő tudja. Néhány statisztikai adat Magyarországon. Minden ötödik nő mondta el, hogy őt bántalmazták szexuálisan. Ötödből egy. És ez csak a jéghegy csúcsa. Mert elmondta. Hányan vannak, akik nem merik elmondani? És hányan vannak azok, akik nem fizikailag voltak bántalmazva, vagy szexuálisan, hanem lelkileg évekig? Itt rengeteg, rengeteg. Heti egy nő belehal a bántalmazásba Magyarországon. Tehát hetente egy nő Magyarországon meghal, mert halálra bántalmazták. Akkor Amerikában még nem ilyen rózsás a helyzet. Ott minden harmadik. Minden harmadik nő és minden hatodik férfi bántalmazva fizikailag vagy szexuálisan. Aztán érdekesség, mert azért a szexuális és fizikai bántalmazást főleg nem felnőttek kapják, hanem gyerekkorban és fiatalkorban. Tehát a Földön ma 150 millió árva van, akiknek nincs apukája, nincs anyukája. Ebből egyébként Haitin van 500 ezer. Egy kis ország. És az a helyzet, hogy az árvák tökéletes áldozatok. Nincs szülő. Nincsen egy felelős felnőtt mellette, aki megvédené őket. És tökéletes áldozatok. És hihetetlenül megy ma a szex rabszolgapiac. És ők, a gyerekek, az árva gyerekek, a termékek legfőképpen. Ők kerülnek oda, akár fiatalon is. Ott cseperednek fel, ha túlélik. Ja, tehát 30 millió ember szenved ebben. Gyerekkorú. Szexrabszolga. 30 millió. Döbbenet. Döbbenet. Tehát nem nők, hanem kisfiúk és kislányok. És szexuálisan bántalmazva. Tehát nem olyas valamiről beszélek, ami a világ másik vége van. Igen, nagyon nagy része ott van, de itt is történik. Itt is történik ez. És mielőtt belemennénk a személyesbe, csak hagyj beszéljük arról, hogy gyülekezetként nekünk megvan a fegyverünk ez ellen. Tehát megvan a fegyverünk. Küldetésünk van, hogy tegyünk valamit ez ellen. Tehát Jézus küldetést adott számunkra, hogy vigyük a világosságot. És segítsünk embereknek. És ott van mindenféle eszköz. Ott van maga a gyülekezeti közösségehez, ott van bennünk a Szent Szellem, ott vannak azok az ajándékok, amiket kaptunk Istentől, hogy ezek ellen a dolgok ellen akár felszólaljunk. És ott vagyunk az emberek között, és hogyha látunk, vagy tudunk erről, és akár még Isten szemet is tud adni erre, akkor tudunk nekik segíteni. Valamilyen módon, de tudunk segíteni. Úgyhogy, mert szükség van a szabadulásra. Szükség van a szabadulásra. És tudom, már megint milyen hülyeségeket beszélek, vagy nem hülyeségeket, de már megint arról beszélünk, hogy egy másik szükségben lévő csoport, most azok is itt megjelennek, meg mindenki itt megjelenik, de egy módon nekem elegem van abból a kereszténységből, amelyik arról szól, hogy csináljunk egy kényelmes kis közösséget, ahol senki nem zavarja az én köreimet, beszélgessünk Jézuskáról, beszélgessünk, hogy engem az a Jézuska mennyire szeret, és mindent mennyire megtett értünk, és fú, ez csodálatos, hogy mennyire jó nekem, annyira örülök magamnak, és hogy én ennyire szeretve vagyok, meg el vagyok fogadva, De azok, akiknek a leginkább szüksége van rá, azok meg zavarnak engem. És én nem akarok ilyet. Nem akarok ilyet. Én azt akarom, hogy a kereszténység az élje a kereszténységet és a gyülekezeti életet azok között, akiknek szükség van igazán arra. És ez mindenünk megvan. Mindenünk megvan. És nem arra kaptunk meg mindent Istentől, hogy magunk körül forogjunk, hanem menjünk és szolgáljunk emberek felé. Nem a 80 évnek a berendezése egzisztenciálisan, nem erről szól az életünk. Az biztosítva van. Ha mi Isten országával foglalkozunk, akkor az egzisztenciális létünk biztosítva van. Ja, úgyhogy elhívásunk van. És ajándékunk van. És én meg, mint lelkipásztor szeretnék segíteni abban, hogy felfedezd ezt az ajándékot, hogy mehess és szolgáls. Na, úgyhogy ma a Bibliából egy lánynak a történetét fogjuk megnézni, 2 Sámuel 13-ból, és ez a lány, ezt úgy hívják, hogy Támár, és ő egy szexuális bántalmazáson ment keresztül. És elég csúnya a sztori, elég kényelmetlen is lesz így olvasni, de hála Istennek, hogy egy olyan gyülekezet vagyunk, ahol bármilyen sztorit felolvashatunk a Bibliából, nem okoz gondot nekünk, nem kell leszűrni nekünk Isten igéjét, hogy na, hát ez túl erős lesz, vagy túlságosan erősen fogalmaz. Nem, ha Isten beszél ilyen dolgokról az ő igéjében, akkor mi is fogunk beszélni ezekről a dolgokról, és ez nem kicsi dolog. Ja, úgyhogy én hiszem azt, hogy ez a mai alkalom, hogy erről beszélünk, ez lehet egy első lépés a gyógyulásban, hogyha történt veled bántalmazás. Fizikai bántalmazás, szexuális bántalmazás, vagy lelki bántalmazás. Úgyhogy 2 Sámuel 13, az első verstől. Azt mondja, Dávid egyik fia volt Absalom, ez Dávid király, akinek a húga, Támár, nagyon szép leány volt. Támárba beleszeretett Amnon, aki szintén Dávid fia volt. Tehát itt megismerkedünk már 3 testvérrel. Absalom, Támár és Amnon. Annyira kívánkozott Amnon Támár után, hogy szinte belebetegedett a vágyakozásba. Mivel Támár még hajadon volt és szűz, Amnon számára lehetetlennek tűnt, hogy vala is vele háljon. Volt azonban Amnonnak egy ravasz barátja, Jónádáb, Dávid testvérének, Simeának fia, aki egyszer megszólította Amnont. Minden reggel olyan levertnek látszol, királyfi. Mi bánt, mondd el nekem! Amnon bevallotta neki. Támár az oka. Halálosan beleszerettem. De hát ő mégiscsak Absalom öcsém húga. Tehát volt itt valami, ami nem stimmelt. A húgát kívánta meg. Tehát ez nem kóser. Tehát ez nincs rendben. Ez nincs rendben. És egyébként sajnos ebben a nagy szabad világban az a helyzet, hogy emberek jogosultságot éreznek arra, hogy megtegyék azt, ami nem normális, csak azért, mert ők úgy érzik, hogy megtegyék. És ők szabadok arra, hogy megtegyék a nem normális dolgot. Mert ők úgy érzik. És itt is ez volt. Tehát Amnon csak azért, mert valami nagy szerelmet érzett iránta, kívánta, vágyakozott utána, akkor én ezt most meg akarom szerezni. Meg akarom csinálni. Mindegy, hogy mit mond a kultúra, mindegy, hogy ki mit mond, vagy mi a helyes, vagy mi a nem helyes. Én megszervezem. Úgyhogy ráment Támára. Nyomnom. És folytatva tovább, azt mondja, Jónádáb akkor ezt tanácsolta. Megmondom, mit tegyél. Maradj ágyban, és tettesd magad betegnek. Amikor atyád a király eljön meglátogatni, kérd meg, hogy küldje hozzá Támár húgodat, hogy ő készítsen neked valamilyen ételt. De itt készíts el az a szemed láttára, és ő maga szolgálja fel neked. Amnon megfogadta a tanácsot, betegnek tettette magát, és mikor a király eljött meglátogatni, ezt kérte tőle. Atyám, kérlek, küld hozzám Támár húgomat, hogy itt a szemem előtt készítsen nekem egy kis süteményt, és ő maga szolgálja fel. Dávid tehát üzent Támárnak, hogy menjen féltestvére Amnon házához, és készíts el az ételt bátyja kívánsága szerint. Támár oda is ment, és látta, hogy Amnon bátyja az ágyban fekszik. Azután Amnon szeme előtt megdagasztotta a tésztát, és elkészítette a süteményt, majd kisütötte, és bátyja elé tette, aki azonban nem akart belőle enni, hanem minden szolgát kiküldött a szobából. Mikor már mindenki elment, és kettesben maradtak Támárral, Amnon ezt kérte. Hugom, hozd ide, kérlek, az ágyamhoz a süteményeket. Hadd egyek a kezedből. Támár egészen közel ment hozzá, és a kezéből kínálta Amnont a maga sütötte tésztával. Amnon ekkor megragadta a húgát, és azt mondta, gyere, hálj vele. Oké, tehát egy megszállott ember lett. Tehát nem úgy értem, hogy ilyen megszállott lett, hanem megszállottja lett a kívánságának. Tehát eltökélt volt, hogy átadja magát ennek a gonosz kívánságnak. Hogy meg fogja erőszakolni most az ő saját húgát. Hogy bántalmazni fogja. És azt látjuk, hogy semmi, tehát annyira eltökélt vagy, hogy semmi nem fog ebben engem megakadályozni. De Támár tiltakozott, 12. vers. Szó sem lehet róla, hiszen a bátyám vagy. Ne kövess el rajtam erőszakot, mert ilyen gonoszságnak Izraelben soha nem szabad megtörténnie. Ne tegyél ilyen gyalázatos dolgot. Gondold meg, mi lesz velem azután, és hová menjek szégyenemben. Tehát lehet, hogy ebben élsz most. Lehet, hogy van benned egy ilyen szégyen, mert ilyet tettek veled. Valahol, valamikor. És így gondolkozol magadról. Tehát van benned egy szégyen. Mi van velem? Jó, fogalma sincs senkinek itt, hogy mi történt velem. Nem dicsekedtem, nem meséltem el senkinek, ez az én titkom. Ez történt 20 éve, 25 éve, 5 éve, 10 éve. 7 éves kislány voltam, vagy 12 éves voltam, vagy 16 éves voltam, vagy 15 éves kamaszfiú voltam, és ezt tették velem, vagy tette velem az a valaki. Tehát és ott vagy, és senki nem tud róla, és van benned egy belső szégyen is tehát. És ez gyötrelmes lehet. Tehát egy ilyen szégyenben élni annyi évet. Ki fog nekem segíteni? Ki törődik velem igazán? Ki az, aki fogja az én kezemet, és segít? Ki fog engem megszabadítani ettől a tehertől? És nem merem senkinek elmondani. Mert pont az őszinteség és pont a meghittség az, ami sért veled. És nem meri elmondani. Mert fél, hogyha az az ember akkor közel kerül hozzá, és fél attól, hogy mi van, az is megteszi. És pont ezért nem is mer az ilyen ember közel menni Istenhez sem. Fél a meghittségtől. És pont az ilyen ember nem mer közel kerülni a férjéhez sem. Mert a meghittség lett szétrombolva. Ja, úgyhogy nagyon kemény. Nagyon kemény. És sokan érzik magukat így. Lehet, hogy nem itt. Lehet, hogy egy valakinek beszélek itt. Vagy lehet, hogy itt senkire nem vonatkozik. Vagy fogalmam sincs. Azért mondom, én nem tudom, hogy kinek szól ez. Esetleg majd aki hallgatja, letölti, vagy ha tudsz valakiről, és odaadod, hogy ezt hallgass meg, mert segítség lesz. De rengeteg ember érez így. És lehet ott a vádlás. Miért nem vették észre? Miért nem segített ott akkor az a valaki? Aki esetleg tudott is róla. Csak el lett takarva, mert nehogy megtudja a rokonság. Ugye, hogy megtudják a munkáját. Nem csinálják belőle ügyet, kislányom, túl leszel rajta. Ja, úgyhogy tehát nagyon kemény. Nagyon kemény. És akkor így folytatja, tehát hogy hová menjek szégyenemben, téged még mindenki gyalázatosnak fog tartani Izraelben, kérlek, hallgass rám, és beszélj apánkkal, a királya, ő biztosan hozzád ad feleségül, ha kéred. De Amnon nem hallgatott rá, hanem megerőszakolta a húgát, mivel erősebb volt nála. Tehát ez az erőszak, ez nem 20-21. Századi történet. Ez emióta ember van, ilyen van. és nem vagy egyedül, hogyha ez megtörtént veled. Sokakkal megtörtént ez. Úgyhogy azt mondja, azonban rögtön ezután, 15. vers, döbbenetes, azt mondja, azonban rögtön ezután annyira meggyűlölte, tehát Amnon Támárt, tehát eddig vágyott rá, meg kívánta, és meggyűlölte, hogy ez a gyűlölet még annál a szeretetnél is erősebb volt, mint amit előzőleg érzett iránta. Ezért durván kizavarta a házából egy kutyát. Oké, tehát menj innen. Kifelé, mondta neki. Tehát amire a legjobban vágyott, aminek a legjobban megszállottja volt, az... Tehát amiről azt gondolta, hogy na, ha ez meg lesz nekem, akkor nekem milyen jó lesz. És erre szükségem van. És tudom, hogy ez nem fér bele a jelenlegi keretekbe, de én meg fogom csinálni, mert erre szükségem van. És pont ez hozta az ő pusztulását. És ugyanez van velünk is dolgokban, hogy egy csomó mindenre vágyunk, és ha ez meg lenne, hajtjuk azt, és aztán olyan dolgokról beszélek, ami helytelen, és aztán úgy érezzük, hogy ez fog nekem boldogságot adni, ez fog nekem élvezetet adni, de aztán mi történik? Nyomorult leszek. Amikor megkapom, amikor megcsinálom, akkor nyomorult leszek. Pedig megkaptam, mit akart. És mégis nyomorult lett. Mégis visszaütött. És ő gyűlölt. Ő gyűlölt. Tehát rá se tudott nézni. Szóval takarodj innen. Úgyhogy egy apró igazság, egy tény megállapítása. Bűn mindig lenyűgöz, mielőtt legyőz. Bűn mindig lenyűgöz, mielőtt legyőz. És aztán így folytatódik a sztori. Támár kérlelte. Bátyám, ne bánj velem ilyen gonoszul. Ha most elküldesz, még nagyobb gonoszságot követsz el, mint az előbb. De Amnon nem hallgatott rá. Hívta a szolgát, és megparancsolta neki. Dobd ki ezt a nőt innen, és zárd be az ajtót utána. Így is történt. Támár hosszú ruhát viselt, mint a királylányok általában, mielőtt férjhez mentek. Oké, tehát lássátok meg, most mindjárt tovább olvassuk, az átmenetet. Tehát itt van egy gyönyörű, szűz királynak a lánya, és hogy öltözködik? Ahhoz méltóan, aki ő. És aztán a 20. versben, 21. 22. versben azt mondja, 19. olvasuk tovább. Amikor a szolgák kiküldték Amnon házából, Támár megszaggatta a ruháját. Hamut szórt a fejére, és kezét a fejére kulcsolva, sírva jalgatva elment. Oké, tehát szégyen lett ott, depresszió lett ott, elkeseredettség lett ott, megszégyenítés lett ott, és ez történik, amikor ez ott van emberek életében. Szégyen, hogy a mocskosság érzése, a depresszió, az elkeseredettség, a kiszolgáltatottság, az utálat, a gyűlölet érzése önmaga felé, a másik felé, és ebben élnek emberek. És ki tudja, emberek mióta élnek ilyenben. És szükségük van a felszabadításra. Tehát embereknek szüksége van a felszabadításra. Szüksége van arra, hogy reményt kapjanak, hogyha ez történt velük. És Jézusnek ez az üzenet, hogy van remény. Nem kell többé így élni. És tudod, lehet, hogy senkinek nem beszélek itt most, mert nem vonatkozik egyik őtökre se. De lehet, hogy vonatkozik valakire közöttünk. Vagy valakire, akit ismersz. Hadd neki az üzenetet. Ja, de szükség van, mert emberek bajban vannak. Így folytatjuk a történet, 20. vers. Amikor a bátyja Absalon meglátta, tehát Támárt, hogy megszakadt a ruháját, hamut szórt a fejére, stb. Ezt kérdezte tőle. Mi történt veled, húgom? Csak nem Amnon bátyát tett veled valamit? És itt egy borzasztó tanács, amit adhat valaki. De ne szólj erről senkinek. ne szólj erről senkinek, hiszen Amnon mégiscsak a bátyád. Ne bánkodj miatta. Micsoda tanácsa. Ettől kezdve Támár a bátyjának, Absalonnak a házában élt, magányosan és visszavonulva. Megint csak két jellemző. Magányos és visszavonult, hatalmas falak, és bezárva élni valahol. Mert nem kapott segítséget. Amikor Dávid király megtudta ezeket, nagyon megharagudott. Absalom nem szólt a testvérének, Amnonnak semmit, mert meggyűlölte amiatt, hogy a húgát megerőszakolta. Tehát a történet magáért beszél. Kemény. Nagyon kemény. És ahogy bánnak ezzel a lánnyal. Nem kapott segítséget. Nagyon nem kell ezt kommentálni több jobban. Viszont van néhány dolog, amik ott vannak a jegyzetetekben, amin végigmegyünk. Azt gondolom, hogy ezek jó kommentek a gyógyuláshoz. A történet alapján. Az első gondolat az az, hogy nem kell, hogy a legsötétebb titkod a halálos ítéleted is legyen. Tehát nem kell, hogy a legsötétebb titkod a halálos ítéleted is legyen. Nem kell, hogy a legsötétebb titkod a halálos ítéleted is legyen. Tehát sokan az életüket, az értéküket, az önazonosságukat a legfájdalmasabb és a legsötétebb titkaik alapján ítélik meg. Hogy én ez vagyok. Hogy én ilyen vagyok. Én ennyit élek. És ezért van az, hogy titkolják, hogy mit tettek vele. Nehogy megtudják. Nehogy kiderüljön rólam, hogy mit tettek velem. De sajnos ez a baj ezzel, hogy önazonossággá válik. Bántalmazás és a fájdalom. És ha önazonossággá válik, hogy ez vagyok én, akkor ez egy halálos ítélet. Ez egy halálos ítélet. Viszont Isten kegyelméből nem kell, hogy a sztori így végződjön. Senki számára sem. Mert az a helyzet, hogy a folyamat az valami ilyesmi, hogy ott van a bántalmazás, és aztán a bántalmazásból lesz egy összezavarodottság, általában gyerekekkel történik ez meg, és egy gyerek nem érti, hogy ez a bácsi vagy ez a néni miért csinálta ezt velem. És abban a pillanatban lehet, hogy nem is úgy éli meg, hogy ez valami rossz dolog. Legalábbis amíg odaédesgeti magához. És tehát összezavarodottság. De aztán amikor megtörténik, rögtön jön a bűntudat. Tehát az összezavarodottságban bűntudat lesz, mert azt hiszik, hogy ez az ő hibájuk volt. Hogy ők tehetnek róla. Hogy ők mentek oda, ők hívták fel magukra figyelmet, ő volt rossz, vagy ő ez, ő az, tehát ez az én hibám volt. Ami jön aztán a bűntudat után, hogy jön az elszigetelődés a kapcsolatokban, tehát nem akarom, hogy bárki is lásson, nem akarom, hogy bárki is meglássa, hogy én ki vagyok valójában, mert félek, hogyha odaadom magam megint egy kapcsolatban akárhogyan is, akkor kiderül, vagy ugyanezt fogják tenni velem, vagy kiderül, hogy mit tettek velem, és akkor elutasítanak. Persze ebből az elszigetelődésből aztán jön a szégyenérzet, hogy én milyen mocskos vagyok, én tudok érintkezni normálisan emberekkel, nem tudok normálisan kapcsolódni, úgyhogy beigazolódik, igen, hogy én nem érek semmit, és igen, ez azért volt, mert én ilyet csináltam annak idején, vagy ilyet csináltak velem, amit persze én vagyok a hibás miatta, nem érek többet, mint egy zacskó szemét, és ez megy. Ez a litánia megy ott belül a szívben. És aztán persze ennek nem a vége, de egy jó mély, szartos depresszió, ahol az ember csak maga körül forog, és csak süllyed ebbe a mocsárba, a depresszió mocsarába. És persze, amikor ez már elég mély, hogy mennyire utálja magát, és elege van magából, akkor elkezd ez a felszínre jönni gyakorlatilag, hogy mennyire utálja magát, és tehát fizikailag elkezdi vagdosni magát, tehát fájdalmat okoz, vagy a cigicsikket magánoltja el, mindig ugyanott, vagy máshol, vagy tehát bántalmazza magát, fájdalmat okoz magának. Vagy függőségek jönnek ebből, alkoholfüggőség, drogfüggőség, hogy a fájdalmát tompítsa, hogy ne foglalkozzon ezekkel a nehézségekkel, vagy ezekkel az érzésekkel. Tehát egy delíriumos állapotban menekül bele, ahol nem kell ezzel foglalkozni. Tehát csak tompítani a fájdalmat, tompítani a szégyen, tompítani a bűntudatot, lenyugtatni, lelassítani, nem gondolkodni rajta, más világba, ács világba átmenni. És aztán nyilván az utolsó, ez nem jut el mindenki, de a legutolsó lépcső az, hogy erőszakos lesz, és másokat is bántani fog. Magát már bántotta, most már másokon is kitölti, és másokat is bánt. És aztán az, a körülötted lévők meg fogalmas nincs, hogy miért csinálja ezt. Miért olyan agresszív, vagy valóban fizikailag miért bánt másokat. Úgyhogy nem kell, hogy a legsötétebb titkod a halálos ítéleted legyen. Mert Jézusban van szabadulás. És Jézusban van ebből kiút. Második komment. Az ez, hogy nem az, ami történt veled, határozza meg, hogy ki vagy, hanem az, hogy kihez tartozol. Nem az határozza meg, ami történt veled, hogy ki vagy, hanem az, hogy kihez tartozol. Mert akiket bántalmaznak, könnyen gondolkodnak így. Nem könnyen, hanem jellemzően így gondolkodnak magukról, hogy én vagyok az áldozat. És egy áldozat gondolkodás alakul ki bennük. És onnantól kezdve mindig áldozatok lesznek. És itt a 18-19. Versben már olvastuk, tehát ott azt látjuk, hogy Támár a királynak a lánya volt, királyi palotában lakott, azt írja, hogy így is történt, Támár hosszú ruhát viselt, mint a királylányok általában, mielőtt férjhez mentek. Amikor a szolgák kiküldték Amnon házából, Támár megszaggatta a ruháját, hamut szólt a fejére, és kezét a fejére kulcsolva, sírva, jalgatva elment. Tehát ez, amit tett, királyi ruha volt rajta, és aztán megszaggatt és hamut szólt, ez azt jelentett, hogy azonosította magát a bántalmazással. Tehát azonosult vele. Ez vagyok én. Ennyit érek. De az üzenet az az, hogy Jézus királyhoz tartozol. Hogy te király lánya vagy. És a királynak a fia vagy. Az élő Isten fia vagy. Az élő Isten lánya vagy. Te királyhoz tartozol. Azért, mert tettek veled valamit, ez nem azt jelenti, hogy nem vagy már a király lánya. És fia. Tehát mi őhozzá tartozunk. És tényleg az van, hogy a bántalmazással azonosítjuk magunkat. Ja. Történt velünk, de én hiszem azt, hogy ez ma este meg fog változni. Hogy ezért beszélünk erre, hogy ez ma megváltozzon. Legalábbis azok számára, akik itt vannak, hogyha ez aktuális lehet. Tehát ez itt és most meg fog változni. És én ezt Isten igéjéből szólom nektek. Úgyhogy vegyétek ezt Istentől, amit mondok. Nem az, hogy elővettünk egy témát, és akkor beszéltünk róla, mint hogyha levennék egy könyvet a polcról, és facsargatjuk a témát. Nem. Isten igéjéből beszélünk erről, nem véletlenül, hogy beszélünk erről ma. Úgyhogy ha ez rád vonatkozik, akkor az Isten szól hozzád. Ez most már meg tud változni, ez az állapot a szívedben. Nem az vagy, amit tettek veled. Nem az vagy, amit tettek veled. Az vagy, tehát, akihez tartozol. Te az vagy. A te azonosságod az, akihez tartozol. Ja. Gyakran látni azt, például bántalmazottaknál, hogy egy bénultságot okoz a lelki világunkban. És tehát amikor gyerek vagy serdülő korban megtörténik a bántalmazás, akkor gyakran ezek a gyerekek vagy fiatalok, amikor megtörtént a bántalmazás, ott leáll az érzelmi fejlődésük. És ezért van az sokszor, hogy 30 éves, 40 éves, 50 éves emberek és 10-12 éves érzelmi szinten vannak. Mert a bántalmazás miatt leállt a fejlődés. Annyira belesérültek. És szenvedtek. És ez a lelkileg. De már ködben van egy fickó, aki fizikailag is béna. Ismeritek a történetet. Voltak barátai, akik ismerték Jézust. És beszéltek is ennek a bénának Jézusról. Valószínűleg. Úgyhogy valószínűleg azt is elhatározták, hogy ha egyszer a mi falunkba betéved ez a Jézus, akkor nekünk oda kell menni ő elé, mert ha oda menjünk Jézus elé, és Jézus ránk néz, vagy ránk teszi a kezét, vagy azt mondja, hogy gyógyulj meg, akkor meg fog gyógyulni. Mert Jézusnak hatalma van rá. És mi történik? Jézus oda megy ebbe a városba, vagy faluba, és a barátok eltökéltek. Ez a béna, ez nem tud oda menni. De mi itt vagyunk. És oda fogjuk vinni. És olyan tömeg volt a ház körül, hogy nem tudtak bemenni. De ők annyira eltökéltek voltak, hogy még a vandalizmus is az volt. Opció volt számukra. Nem érdekel minket. Jézushoz viszem, Jézushoz fogom vinni a barátomat, aki béna. Úgyhogy megbontották a tetőt. Megbontották a tetőt, azért az meló volt, míg megbontják, és fogták, és azon a lukon jó nagy bontást kellett csinálni, hogy egy magatehetetlen embert le tudjanak ereszteni Jézus elé, de megtették. És Jézus oda került, és a béna oda került Jézus elé. És mit mondott Jézus? Azt mondta, hogy vedd matracodat, és járj. És mi történt? Ez az ember járt. Úgyhogy azok az emberek, akik lelkileg bénák, vagy megbénultak, érzelmileg megbénultak, ugyanezt tudja tenni Jézus is. Veled. És ezekkel az emberekkel. Azt mondja, hogy fogd a matracodat, és járj. És meggyógyítanak. Meg tudlak gyógyítani. Ja. És új életet tudok neked adni. És lehet, hogy megbénultott a bántalmazás, de most kelj fel. És végre élj. Mert életre teremtettelek, nem vegetálásra. Oké, harmadik komment. A takargatott bűn pusztulást hoz. A megvalott bűn szabadulást. A takargatott bűn pusztulást hoz. A megvalott bűn szabadulást. A 22. versben, ha olvastuk, azt mondja, abszolút nem szólt a testvérének, Amnonnak semmit. Mert meggyűlölte amiatt, hogy a húgát megerőszakolta. És ott az előző versében azt mondja, hogy ne szólj senkinek, Támár. Ne szólj senkinek. Tehát takargatták. Takargatták a történéseket. A szőnyeg alá söpörték. Betolták a sarokba, vagy betuszkolták a szekrénybe, elzárták az ajtót. Csak nehogy valaki meglássa. Nehogy valaki megtudja. De az a helyzet, hogy ha takargatom a bűnt, akkor az pusztulást fog hozni. Ez valahogy. Tehát nem hoz más, csak pusztulást. A bűn takargatása. Tehát például érzelmi szempontból, tehát azok, akiket bántalmaztak, érzelmileg ugrálnak kapcsolatról kapcsolatra. Tehát egy nagy jellemzőjük, hogy nem tudnak hosszú távon kitartani valaki mellett. Bántalmazott emberek nem ugrálnak kapcsolatra. Nem bírják megtartani, mert folyamatosan félelemben élnek. Hogyha túl közel kerül hozzám, vagy túlságosan megismer, most vagy bántani akar, vagy el fog utasítani, hogyha megtudja, hogy mi történt velem. Tehát félnek az emberektől. Tehát félnek, rájönnek. Hú, hát kiderül, kinyílik a szekrény ajtóm, és kiúlik ez a sok zsák szemét, akkor azt mondja, hogy takarodj. Ugye ez vagy te? Hát utálni fog engem azért, amit tettek velem. Tehát nem bírnak ezek az emberek önmaguk lenni. Nem bírnak felvállalni magukat, mert félnek. És mi történik? Falak emelése, vizes árok, fal, szép kis várak, akiket nem lehet bevenni. És sose lehet tudni, hogy ők kik igazából. Nem bír őszinte lenni, nem bírja magát a kapcsolatokba úgymond sérülékenyé tenni, hogy merek mondani magamról, vagy merem felvállalni akár a gyengeségemet a kapcsolat érdekében, hanem tehát egy összezavarodottság. És aztán körülötte lévő emberek is összezavarodnak, mert nem értik, hogy miért viselkedik így ez az ember. Miért nem tud kijönni mindenkivel? Vagy miért váltogatja ennyit a partnereit? Vagy miért csinálja ezt? Miért mond ilyen dolgokat? Miért mond állandóan olyan dolgokat, amiket utána rögtön megbán? Ezért mert bántalmazó volt. De nem tudni, mert titok maga. Ja. Úgyhogy a takargatott bűn az pusztulást hoz, a megvalott bűn szabadulást. Amnon élete vége, az pusztulás lett. Az pusztulás lett. Mert Abszolom megszervezte, ezt nem olvastuk el, de a sztorinak a vége az, hogy Abszolom megszervezte Amnonnak a megölését bosszúból. Tehát Amnon ja, tehát az ő életének vége pusztulás volt. Na most a megvallott bűn az meg szabaduláshoz. 1 János 1.9, ide ki van rakva, mindjárt 1 János 1.9 azt mondja, ha viszont beismerjük bűneinket, akkor megtapasztaljuk, hogy Isten hűséges és igazságos. Megbocsátja bűneinket, és teljesen megtisztít minden gonoszságtól. És erre van szükségünk, ez az első lépés a gyógyulásban, hogy megvallani. Megvallani. És lehet, hogy furcsán hangzik az, hogy megvallani azt, amit tettek velem, mert ez nem az én bűnöm, hanem ezt tették velem, de így kezdődik, hogy megvallani. Megvallani azt, amit velem tettek. Oké? Tehát, hogy megvallani azt, amit veled tettek. Te nem tettél semmi rosszat. Nem azért kell megvallani. Mert ez valami, te tettél valami rosszat. Nem, megvallod azt, a rosszat, amit tettek veled. Oké? Tehát te vagy az áldozat. Te nem kérted azt a dolgot, amit tettek veled. Nem kérted, hogy ez a történet így alakuljon az életedben, ahogy alakult. De az egész úgy kezdődik, a gyógyulás úgy kezdődik, hogy odamész valakihez, akiben bízol. És azt mondod, hogy figyelj, el kell mondjam, hogy mi történt velem 10 éve. El kell mondjam, mi történt velem 20 éve. El kell mondjam, mi történt velem 23 éve. És a megvallás a szabadulást és gyógyulást fog hozni. Nincs értelme takargatni, mert pusztulás lesz a vége. És a negyedik komment. Mit választasz, a pusztaságot, vagy az elhívásot? Mit választasz, a pusztaságot, vagy az elhívásot? 20. vers. Amikor a bátyja Abszolom meglátta, ezt kérdezte tőle. Mi történt veled, húgom? Csak nem Amnon bátyát tett valamit. De ne szólj erről senkinek, hiszen Amnon mégiscsak a bátyja. Ne bánkodj miatta. Ettől kezdve Támár a bátyjának, Abszolomnak a házában élt, magányosan, és visszavonulva. Két a Támár feladta az életet. Magányosan és visszavonulva élt ezután. Tehát egy pusztaság. Egy vegetálás. Senki nem jött a segítségre, hogy megmentse, senki nem fogta meg a kezét, hogy gyere, és egy biztonságos helyre viszlek, ahol be lesz gyógyítva a sebed. De Isten nem a magányt és a pusztaságot szánja nekünk. Nem azt akar, hogy magányban és visszavonultanénk, hogy mondja ez a vers. Nem. Célja van veled. Akar dolgokat tenni rajtad keresztül. Terve van az életeddel. Te az ő lánya vagy. Az ő fia vagy. És rengeteg kincset kaptál, ajándékot kaptál, egy szellemi családot kaptál. Szeret téged, mint az ő gyermekét. Te terve van veled. nem a puszta és nem a magány a sorsod. Hanem szabadulás, és abban az elhívásban való élet, amit ő adott neked. Úgyhogy egyedül Krisztusban van szabadulás. Egyedül az ő szeretetében, az ő vére által van megnyugvás az ember lelkének. És egyedül ő benne van gyógyulásom. Ő nála találsz segítséget, és hogy miért történt meg, vagy miért volt az, hogy igen, ez megtörtént velem, és akkor ott hol volt Isten? De mint te mondjuk 15 év múlva meg megtaláltad Istent, vagy 5 év múlva, 5 évvel rá. Tehát az a helyzet, hogy ahogy a dalban is énekeltük, hogy benned mindig minden a javamra válik. És ezt József mondta Mózes első könyvében, amikor átment azon a csomó szenvedésen, amit igazából a testvérei indítottak el, azzal, hogy eladták rabszolgaként, és aztán átment sok mindenen, és az volt, hogy a legutolsó üzenete ez volt a testvérek, hogy amit ti rossznak szántatok, azt Isten jóra fordította. Úgyhogy ezt kell mondjuk, hogy amit sátán rossz szándékkal tett az életemben, azt Isten jóra fordította. És ezt Isten jóra fordítja. És egyetlen egy dolog miatt úgymond van értelme akár egy ilyen bántalmazásnak. Hogyha az valahol az életem során Krisztushoz visz engem. Hogy annyira összetör, annyira kiszolgáltatottá válok az életemben, hogy már nincs más hely, ahová mehetnék, csak Jézusnak a karjai. Más értelmét nem látom, hogy Istennek mi lenne a célja egy ilyenben. Hogy megengedi valakinek, hogy ez megtörténjen. Krisztushoz vezető fájdalom. Ja, úgyhogy amit sátán a pusztulásra szán, azt Isten jóra tudja fordítani. És az üzenet az az, hogy te ma megszabadulhatsz. Megszabadulhatsz. És talán a legnehezebb döntés az az, hogy elmond valakinek. Tehát, hogy elindítsd ezt a folyamatot. Elmondani valakinek. Ez a legnehezebb döntés. Hogy elmondani valakinek. Hogy ne rejtegesd többé. Tehát akiben megbízol, és segítséget kérsz tőle. Hogy beszéljek róla. A másik legnehezebb döntés az meg az, hogy ha házas vagy, hogy elmond a házastársadnak, hogy ilyen történt valami. És hagyd, hogy szeressem úgy, ahogy vagy. A fájdalmaddal és a sérüléseddel. Nem pedig az, hogy rejtegeted magad egy életen át a házasságban. És ő nem érti, hogy miért nem tud közel férkőzni hozzád, nem érti, hogy miért vagy olyan, amilyen, és csak egy fal van köztetek, egy élet hosszig. Tud beszélni a házastársnak róla. Ja. Úgyhogy segítsünk az embereknek, akik ilyenen keresztül mennek, és tudunk róla. Segítsünk nekik. Nyújtsuk a kezünket feléjük. Na, úgyhogy ez az üzenet, ne bolyong tovább a sötétben, itt a világosság felragyoghat benned, Krisztus, ő a világosság, és én azt mondom, hogy a gyülekezetünk történetében ez lett a legcsodálatosabb nap, ami valaha történik. A mai nap. Mert meggyógyulhat a szíved. Meggyógyulhat a lelked. És megszabadulhatsz ma. És lehet, hogy csodálkozni fogsz, néhányan csodálkozni fognak, mert valaki majd oda fog menni hozzád, és elmondja a régi sérelmét. Mert bízik benned. Úgyhogy ne titkolózzatok, mondjátok el, valakinek ebben megbíztok. Hogyha valaki oda megy hozzád, és elmondja neked, vagy házastársad, és a házastársad elmondja neked. Néhány mondat, amit nem mondj. Ilyenek, hogy miért nem mondtad el hamarabb? Ezt nem mondd. Vagy mit kell ezen annyira kiakadni? Már olyan régen történt. Ezt sem mondd. Vagy ne sírj, hagyd hátra a múltat. Vagy miért nem védekeztél? Vagy miért nem kértél akkor segítséget, amikor ez megtörtént? De ilyet se kérdezzünk. Vagy nem hiszem el, hogy hagytad magad egy ilyen helyzetbe. Ezt sem mondjuk. Ja. És azt sem mondjuk, megkeresem a szemétládát. Kinyílom. Ez sem. Vagy azt, hogy nem mondd el senkinek, majd megoldjuk valahogy. Ilyet is hallottam már, hogy később düböl. Titokban még élvezted, és mi? Durva. Na, akkor mit mondjunk? Akárhogy is érzed, vagy akármilyenek is az érzések benned, amikor hallod ezt a sztorit valakitől, aki elmeri mondani neked, főleg, hogyha házastárs vagy, akkor még ha érzelmileg nem is úgy érzed, de mondjad, és gondold így. Azt mondja, szeretlek, bármi is történt veled. Vagy szeretlek, történjen bármi is. Vagy az Isten kegyelmében át fog menni ezen. Büszke vagyok rá, hogy ilyen bátor voltál az őszinteségben. Jézus szeretete meg fog minket tartani. Vagy nem értek minden érzést, de megpróbálok mindent, hogy segítsek. És megértsenek. És férjek, most még gyönyörűbb vagy számomra, mint az előtt. Hallottam egy férj szájában ezt mondani a feleségnek, amikor elmondta. Most még gyönyörűbb vagy számomra, mint az előtt. Elmegyek veled tanácsadásra, és segítséget találunk, mindegy, mibe kerül, vagy mit kell tennünk. És ami talán a legfontosabb, ez nem a te hibád. Ez nem a te hibád. Köszönjük, Urunk, hogy bízhatunk benned, hogy te igazán tudod, hogy mi megyünk keresztül, és te vagy az a nagy titkoknak a tudója. És a nagy titkunk ellenére is szeret bennünket. És kitartasz mellettünk a legvégsőkig. És nagyon-nagyon hálásak vagyunk neked, Jézus. Egyszerűen szükségünk van rád minden helyzetben. Ha úgy vagy itt, hogy ez veled megtörtént, a bántalmazás, akkor csak tudd, hogy nem vagy szemétláda. Nem egy sérült termék vagy egy sérült áru vagy, egy selejtes áru, ami már használhatatlan. Nem vagy undorító, nem. Te Isten gyermeke vagy. És Isten szeret téged, és Istennek terve van veled. Aztán az is lehet, hogy van köztünk, aki régen bántalmazott. Mindkettő sérül, a bántalmazó is sérül, és a bántalmazott is sérül. És azt kell mondjam, hogy Jézus szeret téged is. Számodra is ott van Istennek a kegyelme. Az ő vére a te bűneidet is elmosta. És számodra is ott kezdődik a gyógyulás, hogy a titkodat elmondod valakinek. Megvallod és megbánod. Úristen, de lehet, hogy börtönbe kerülök miatta. Mert csak azt mondom, hogy jobb tisztán és új élettel kezdve börtönbe menni, mint a bűn bénított erre alatt a pokolba menni. Egy biztos, hogy segítünk a gyülekezetként. És a gyógyulás az ott kezdődik, hogy Jézusra nézünk. Akármennyire sallangnak tűnik, vagy általánosnak, de ott kezdődik a gyógyulás mindannyiunk számára. Elkezded megismerni, hogy kicsoda ő, és milyen ő. És lehet, hogy van itt valaki, akinek ez lesz az első pillanata ő vele. Ez lesz a legelső pillanat, hogy megismered őt. Ha rá akarod bízni az életed Jézusra, akkor tedd meg most. Ismerd meg őt. Mondd ezt neki, Jézus, szükségem van rád. Bűnös ember vagyok. El vagyok veszve, el vagyok választva. És köszönöm, hogy meghaltál értem a kereszten. És feltámadtál. És itt van az életem, a te kezedbe teszem. Rád bízom. Szükségem van rád. Legyél te az én életem ura, király, megváltója. És taníts arra, hogy hogyan kövesselek téged napról napra. És hogyha ezt megtetted, akkor a szívedben ezt megtetted, azt mondja Pál apostol, hogy aki szívével hiszi, és a szájával vallja, hogy Jézus a megváltó úr, akkor üdvössége van. Úgyhogy ha szíveddel ezt hitted, és hiszed, akkor a száddal valld meg, mondd el valakinek, hogy rábíztad az életed Jézusra. Köszönjük, Urunk! Úr Jézus, mi rád akarunk tekinteni minden helyzetben. Szükségünk van rád. Imádkozom, hogy védjen minden félelmet, minden akadályt, hogy azok, akik bántalmazva voltak, szabadságra leljenek, azok, akik bántalmazva voltak, örömre és életre leljenek te benned. Rád akarunk nézni, Jézus. Amen.